kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A NATO alapításának 75. évfordulós megemlékezésével hivatalosan is megkezdődött a Védelmi Szövetség csúcs találkozója Washingtonban. A 32 tagország állam és kormányfői vannak jelen, valamint a NATO főtitkára. Jens Stoltenberg szerint a legnagyobb költsége és kockázata annak lenne, ha Oroszország győzne Ukrajnában. A NATO 700 millió dollár értékben kötött szerződést Stinger rakéták gyártására a tagállamaiban. Eljött az ideje annak, hogy a NATO nagyobb szerepet vállaljon az Ukrajnára vonatkozó békemisszióban és a jelentőség teljes tárgyalások megkezdésében, jelentette ki a magyar parlamenti delegáció vezetője. Nagy Lőrinc ismertette a magyar álláspontot, ami tűzszünetről és a békéről szól. Elítélte a kijevi kórház elleni támadást. Orbán Viktor még tegnap az amerikai fővárosba érkezett, ahol részt vesz a NATO holnapig tartó csúcs találkozóján, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A kormányfő tárgyalás folytatott Recep Tayyip Erdoğan török államfővel a magyar békemisszióról, ennek támogatását kérte, arra tekintette, hogy a konfliktusban Törökország volt az eddigi egyetlen sikeres közvetítő. Magyarország a csúcs találkozón is az ukrajnai tűzszünet és a béketárgyalások mielőbbi megkezdése mellett érvel, jelentette ki előzőleg a külgazdasági és külügyminiszter. Ha ugyanis nem sikerül gyorsan véget vetni a háborúnak, akkor brutális eszkalációs veszéllyel kell szembenézni, közölte Szijjártó Péter. Szavai szerint hiába, hogy az Észak-Atlanti Szövetség az alapítása 75. évfordulóját ünnepli most, a katonai szervezet az eddigi egyik legnehezebb időszakát éli, újra hidegháborús hangulat uralja a világpolitikát. Megerősítette a magyar kormány álláspontját, miszerint hazánk ki akar maradni abból a most jóváhagyásra váró döntésből, amelynek értelmében a NATO Ukrajnát támogató missziót indít a katonai kiképzés és a fegyverszállítások koordinálása céljából. Megismételtem, ennek a háborúnak a csatatéren nincs megoldása, ehelyett tárgyalásokra, diplomáciai rendezésre van szükség. Hiába jelezte Orbán Viktor miniszterelnök, hogy a hagyományoknak megfelelően ismertetné az elnökségi programját, nem mondhat beszédet az Európai Parlament első plenáris ülésén, a soros elnökségét átvevő tagállam miniszterelnökeként. Az indoklás szerint a parlament elnöksége ugyanis nem talált helyet a beszédnek a napirendben, a Euronews értesülései szerint. A Patrióták Európáért EP frakciójának megalakulásával olyan politikai erő jött létre, amely megakadályozhatja az illegális migrációt érintő negatív intézkedések megszületését, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György hozzátette, a Fidesz-szel is fémjelzett új frakció fellép a mezőgazdasági termelőket csújtó intézkedések és a versenyképességet negatív irányba befolyásoló európai intézkedések ellen is. Új európai pártcsaládot alapít szövetségeseivel a Mi Hazánk mozgalom, tudatta Torockai László pártelnök. Előzőleg a Német Alternatíva Németországért párt bejelentette, elegendő partner talált saját frakció alakításához, egyelőre 9 uniós tagország 28 képviselőjével. Elkezdődhet az aláírásgyűjtés a kiemelt beruházásokról szóló törvényi szabályozás ellen, jelentette be az LMP frakció vezető helyettese. Csárdi Antal szerint a Balatonpart, a fertőtó beépítése és az akkumulátorgyárak létesítése egyaránt ennek a törvényciknek a segítségével vált felgyorsíthatóvá, és tudtak az illetékesek az állampolgárok megkerülésével olyan döntéseket hozni, amelyek az alapvető szabályokat figyelmen kívül hagyták. Magyarország 11 pontos javaslatcsomagot terjesztett az Uniós Versenyképességi Tanács elé az elektromos autózásra való átállás felgyorsítása érdekében, ismertette a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton kiemelte, fejleszteni kell a töltőinfrastruktúrát, a szabályozási terhek enyhítésével kell elősegíteni a versenyképesség növekedését, valamint a zöld átmenet során a technológia semleges eljárásokat és a körforgásos gazdaságot kell előtérbe helyezni. A lehetőség esti felfüggesztéséig több mint 32 ezer előregisztrációs kérelem érkezett a modern napelemes rendszerek telepítését támogató kiírása, tudatta az Energiaügyi Minisztérium. Az eredeti 75,8 milliárd forintos keretösszeget 30 milliárd forinttal emelték, így az előzetesen becsült 15 ezernél több, akár 25-26 ezer családtól vállalhatják át a beruházási költségeik kétharmadát. Végül az időjárásról. Holnap is sokat süt a nap, de északon erőteljesebbé válhat a gomoly felhőképződés, helyenként akár zivatar is kialakulhat, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 22-23, napközben 36-37 fok körül alakul, híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Thank you.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai műsor szerkesztője, Somosvári Eszter Anna. Mindannyian szeretjük a jó meséket, mesekönyveket, de a mai bőséges kínálatban sokszor nehéz eligazodnunk. Hadd segítsünk ebben egy kicsit, és ajánljunk figyelmükbe egy nemrégiben megjelent mesekönyvet, mely közvetlen hangjával, saját élményekből táplálkozó történeteivel egyaránt lehet majd a kicsik és a nagyok kedvence is. Mai vendégünk a kötet szerzője, Bartucz Kovács Erzsébet. Nagyon sok szeretettel köszöntöm itt Egerben a Szent István Rádió stúdiójában Bartucz Kovács Erzsébetet, 14 unokás nagymamát, aki, ahogy a könyv címe is, Mami meséi, biztos, hogy nagyon sokat kell, hogy meséljen ennek a sok gyermeknek.
Köszönöm szépen a meghívást. Igen, valóban nagyon sokat kell, hogy meséljek, mert hogy sok a kicsi a családunkban. A 14-ből 12 9-től így egy éves korig, akiknek folyton-folyton csak történeteket és meséket kell mondanom.
És mondhatjuk, hogy ennek a gyümölcse az a kötet, amit most én a kezemben tartok, ami nem régiben jelent meg, Mami meséi címmel.
Igen, a kis könyvecskének a története az, hogy a 14 unokából 2 Angliában él, Londonban. És amikor ők itthon vannak nyáron, hosszabb ideig, másfél hónapig, egy hónapig, akkor az a szülők elvárása, hogy csak magyarul beszéljünk a gyerekeknek. Mert ugye angol nyelvkörnyezetben vannak, angolul beszélnek, angolul játszanak egymás között, ha játszanak, de itthon magyarul kell beszélni, hogy a nyelv az megmaradjon rendesen, hibátlanul. És ezért minden este én vagyok a mese, mondó, nagymama. Elvonulunk a szobába, és mesét mondok. Egy idő után ugye nem akarnak elaludni, meg már elfáradok a meseolvasásba, villany lekapcs, sötét van, aludjunk. Jó, de akkor még mesélj már valamit, mami, és akkor gondolok, de mit meséljek könyv nélkül? És akkor jutott eszembe, hogy annó nekem gyerekkoromban a szüleim milyen sokat meséltek régi történetet. Ez volt a neve, hogy régi történet, hogy velük mi történt gyerekkorukban. Nem kell hozzá mesekönyv, nem kell hozzá villany, egyszerűen csak el kell mesélned, hogy milyen volt a gyerekkorod. Így indult ez az egész történet.
És valószínűleg jól fogadták a gyerekek, hiszen ebben a mesekönyvedben 20 ilyen történetet olvashatnak, akik a kezükbe veszik.
Túlságosan is jól fogadták, mert az a baj, hogy amikor hazautaztak Angliába, és este ugye lefekvés, várták a mesét. De hát anya meg apa nem tudták ezt elmesélni, nyilván mert nem is hallhatták, és nekik meg valahogy nem jön úgy a mesélés, hiába, hogy vannak gyerekkori történetek, nem tudták úgy elmesélni. És ez ment vagy 2-3 éven keresztül, amikor egyik este felhívott az anyuka Luca, hogy hallod, írd már le azokat a meséket, mert megőrülök, hogy nem jó nekik semmi, csak az. És akkor kezdtem el leírogatni a történeteket.
Akkor végül is az unokáknak is köszönhetjük a könyvet.
Igen, abszolút. Elsődlegesen Hugónak és Emiliának. Igen, ők a legnagyobb mami meséi fanok, hogy így fogalmazzak. De már most az összes többi is olyan korban van, amikor figyelnek rád, és végighallgatják a mesét, és közbe kérdeznek, és elképzelik, és eljátszák a történetet. Úgyhogy azért is gondoltam, hogy akkor az összes többi is megkaphassa ezt örökségként, úgymond, és ezért kezdtem el leírni könyvformában.
Mondod, hogy örökségként megkaphassák ők is. Miért érzed fontosnak, hogy megismerjék a szüleik, a nagyszüleik életét, történetét?
Nyilván azért fontos elsődlegesen, hogy a gyerek ne csak szülőként nézzen rád, hanem tudja, hogy igen, te is voltál gyerek, te is csináltál időnként rosszaságokat, te is volt, amikor nem jól viselkedtél, vagy büntetést kaptál, hogy egy kicsit az értékrendjét is valahogy helyre tudjam tenni a világba, arról nem beszélve, hogy akikkel ő már nem találkozhatott az én nagyszüleimmel, az én szüleimmel, hogy kapjon már egy kis képet róluk, hogy milyen emberek voltak, hogy kik az ő őseik, hogy hogy éltek, hogy ők mit gondoltak a világról. Én szerintem ez fontos lenne mindenkinek, hogy a saját családját ismerje a gyerek.
Igen, mert előfordul, hogy mondjuk fényképen lát még valakit, de nem tud hozzá kapcsolni semmit. Van ott egy arc, vagy van ott egy figura, ellenben, hogyha hallott már róla egy-két történetet, akkor csak kialakul benne egy kép, hogy milyen is volt ez az ember.
Igen, igen, ez abszolút így van. Mutogathatok én nekik fotóalbumot, nézzétek, ez itt a nagypapám, ez itt a nagymamám, és továbbhajtok, és már el is felejtette. De ha elmesélek egy történetet, ami a nagypapával kapcsolatos, ami megtörtént, akkor azt fogja, hogy ó, tényleg emlékszem, mikor a nagypapa milyen huncutságot csinált.
Igen, és akár tényleg a személyiségüket is megismerhetik így, hogy akár vicces volt, akár komoly volt, vagy hogy akár példaképet is találhatnak a saját őseik között is.
Igen, én maximálisan így gondolom, én imádtam a nagyszüleimet, mindenkit. Én még nagyon jó nevelést kaptam, az életre neveltek egyébként, és én azt gondolom, hogy a mostani gyerekeknek is kellene, hogy életre való dolgokat adjunk nekik.
Ahogy én olvastam a meséidet, ugye több dolog is nagyon szimpatikus volt a könyvben. Az első az, hogy borzasztó személyes a hangvétel. Most már, hogy elmondtad, hogy közvetlenül mesélted a gyerekeknek, és így lett ebből írott szöveg, így érthető, hogy miért ennyire személyes a szöveg. De emiatt szerintem nagyon közel tud kerülni bárkihez, aki kezébe veszi. Most említetted, hogy az életre neveltek még bennünket, téged, és ugye a korosztályt. Pont emiatt, a mesék miatt, és amiatt, hogy ennyire személyes a hangvétele, könnyen magukévé tudják tenni a gyerekek is azokat a tapasztalatokat, amiket így megosztasz velük.
Én csak a saját unokáimat tudom, nyilván idegen gyerekektől nem igaz, mert volt visszajelzés, mert egy kolléganőm volt a tesztolvasó, 3 gyereke van, 2 fiú meg egy kislány, és ők voltak a tesztolvasók, hogy hát mégis nézzük már meg, hogy a saját unokáimon kívül vajon másnak is tetszenek ez a történetek, mert ha nem, akkor nem fektetek bele energiát, és az volt a visszajelzés, hogy borzasztóan imádták a gyerekek, és hogy mennyire bele tudtak helyezkedni a történetbe, és aki mesélte, érdekes módon mind azt mondta, hogy olyan, mintha ott lett volna benne a történetbe.
Az is jó a mai gyerekeknek, hogy megismerik azt a fajta világot, amikor még együtt játszottunk szinte mindig, mert nem is nagyon volt más lehetőségünk. Tehát közel egymáshoz, közel az állatokhoz, közel a természethez, folyamatosan ebben a közegben kellett megtalálnunk azokat a játékokat, hogy de nem is kellett megtalálnunk, mert jöttek ezek maguktól szerintem abban az időben.
Mi nagyon jókat játszottunk játék nélkül, eszközök nélkül. És tudod, miért volt ez jó? Mert a csapatmunkát is megtanultuk ezáltal, amit gyerekként mi nem tudtunk, de megtanultunk együtt működni, együtt dolgozni. A mai világban, amikor mindenki csak a saját kis burkában él, mindenki kommunikál a másikkal elektronikusan, az utcán meg nem tudunk két mondatot beszélni. Hát ez katasztrófa.
Igen, és ezért jó, hogy ebben a mesékben pont az ellentétes világot is megtapasztalhatják, akik elolvassák.
Attól is nagyon szomorú vagyok, finoman fogalmaztam, amikor a gyerek azzal tölti az idejét, hogy elkezd egy kütyüvel játszani. Vagy az interneten már most mindent el lehet érni, és akkor mondom neki, hogy életem, jó idő van, süt a nap, menj ki a kertbe, játszál. Vége van a nyári szünetnek, mit fogsz mesélni, mit csináltál? Hát ültem a szobába, és nyomogattam a tabletemet. Ezt fogod mesélni? Annyira megváltozott az értékrend, hogy én ezt, nekem ez nem szimpatikus. A gyerek azért gyerek, hogy menjen ki a szabadba, játszon, focizzon, levegőn legyen, mozogjon, és ne bent kuksoljon a szobába, mert örökké azt csinálja. Sok időt töltenek ülve és a padba is, és annyira le vannak terhelve a tanulnivalóval is, hogy azt gondolom, hogy az ilyenfajta tevékenység, ami fizikai tevékenységgel is jár, és kint vannak a szabad levegőn, ez igenis szükséges minden gyereknek, csak már elfelejtettek játszani hagyományos értelemben.
Igen, és nagyon érdekes, hogy amikor mondjuk táborban van az ember, és rá vannak kényszerítve, hogy kint legyenek a szabadba, és egy-egy ilyen egyszerű játékot, amit gyerekkorunkban véletlenül találtunk ki, vagy játszottunk, és elmondjuk nekik, akkor szinte kapva kaplak rajta, hál' Istennek, hogy ilyet is lehet játszani, és akkor csinálják. És ott azért öröm látni, hogy attól, hogy a világ megváltozott körülöttünk, azért a gyerek az gyerek maradt.
Igen, és a második részben tervezem is, hogy ilyeneket is le fogok írni, hogy miket játszottunk, vagy miket ettünk. Nem úgy volt, hogy kinyitottad a hűtőt, és hú, mennyiféle hami van benne, és majd választok magamnak a 20 joghurt közül egyet, ami szimpatikus. Nincsen ezzel semmi baj, csak hogy egy kicsit megértsék a gyerekek, hogy ezek nem csak úgy vannak, ezek a dolgok. Ezeket valakinek elő kell állítani, a szülőnek azért meg kell dolgozni, ezt ki kell fizetni. Ezek nem csak úgy kiveszem és megeszem, és ennyi az élete. Nem tudom, szóval, hogy egy kicsit mögé lássanak a dolgoknak inkább, ez a jó kifejezés.
Igen, mert nekünk még természetes volt, hogy akár láttunk egy aratást, tudtuk, hogy hogy lesz a kenyér. Még, és nem úgy, hogy mondjuk megtanultuk az iskolában, hanem ezt természetesnek vettük, hiszen ismertük a folyamatot. Mert ha nem is éltünk benne, de mondjuk elmesélték, hogy na ez ezért történik, meg láttuk, hogy most még áll a búza, most meg máshol sincs. És ugye a mai gyerekek meg tényleg ahhoz vannak hozzászokva, hogy bemegyünk a boltba, minden elérhető, és nem biztos, hogy mögé tudja tenni az általad említett folyamatokat is, hogy hogy jut el hozzá. Ugyanakkor meg, ha azt szeretnénk, hogy értékelje a dolgokat, és a helyükön tudják kezelni ezeket, akkor fontos, hogy ezeket lássák is.
Igen, pont erre volt egy jó példa, az egyik kisunokám kakaót kért, és öntöttem ki a tejet, és kérdezte, hogy mami, te nem iszol tejet? Mondom, nem, én nem szeretem. Azt mondja, miért nem? Hát mondom, mert nekem tudod, olyan tehén szaga van. És így rám nézett nagy kerek szemekkel, hogy miről beszélsz te? Mi az, hogy tehén szaga van? Hát mondom, tudod, a tej a tehénből kifejik a tejet. Néz rám, még mindig csodálkozom, dehogy, hát kiöntjük a dobozból. És akkor döbbentem rá, hogy tényleg mennyire megváltozott a világ, hogy nekünk ez mind ott volt a szemünk előtt, mi ezt láttuk. És örülök, hogy ilyeneket is leírtam, mert legalább egy kicsit vissza tud tekinteni a rég múlt időbe, és tudja, hogy ja, a tej az nem a dobozba terem, hanem igen, a tehénkéből jön a tej. Csak ilyen apróságok, amik így folyamatosan szembe jönnek velem a történeteim kapcsán.
Igen, ez ugye az első mese a kötetben, az pont a búzával kapcsolatos, ami egy nagyon tanúságos történet szintén, és ez is annyira eleven, hogy a gyerek milyen, persze mindenhol játszani akar, hol játszok? A búzatáblába. Nyilván, mert ott el tudok bújni, ott tudok úgymond várat építeni, és aztán persze egy csodálkozom, amikor kiderül, hogy hoppá, nem kellett volna lehemperegni a búzát, mert az bizony nem azért van ott, hogy én lehemperegjem. De ennek a történetnek is nagyon szép a vége, ahogy a szülők átfordítják a dolgot, hogy azért jó is volt abba, még ha kevesebb kenyérke is lesz.
Igen, igen, minden mesének, én a pozitív befejezéseket szeretem, megmondom őszintén, és minden mesének a vége valami pozitív dologgal zárul, vagy valami olyan tanulsággal, ami a végén jó szájízt hagy a kisgyerekbe. Persze a nagyobbak már azért rájöttek, hogy nem minden úgy történt, ahogy én leírtam a könyvbe. Például a csípős kakasnak és a labdalopkodó kacsának sem egészen biztos, hogy úgy ért véget a története, hogy én azt leírtam, de hát nyilván egy kisgyereknek lefekvés előtt nem fogsz ilyeneket elmesélni. Tehát vannak benne azért szépítések, de igen, igyekeztem mindegyikkel valami hasznos dolgot is átadni közbe, a mese közbe.
Egyébként, ahogy mondod, a csípős kakast, illetve a néma kacsákat, ugye nálunk is annak idején előfordult ilyen, nekünk is azt mondták anyáik, ha eltűnt valamelyik állat, hogy nem tudom, eladták, vagy pedig nem is tudom, azt hiszem ez egyik talán így volt, hogy véletlenül beleakadt egy drótba, és elpusztult szegény, és emlékszem, hogy a szomszéd bácsihoz jártunk át nyilatkozni az öcsémmel, és aztán ő lebentette fel a fájtlat ezekre a dolgokra, a felesége meg rászott, hogy nem kell mindent elmondani ennek a gyereknek. Többször említetted, hogy tervezel folytatást.
Igen, mert nagyon-nagyon sok történetem van, és milyen érdekes, hogyha az ember elkezdi ezeket az emlékeit előásni a kis rejtek zugokból az agyából, hogy egyre több minden jut eszembe. És egyébként valahol rá is voltam kényszerülve, mert ugye elkezdtem mesélni a meséket, és akkor jó, de akkor most valami vicceset mesélj. És akkor ültem, de mi az, ami vicces történet volt? Így jött a Káposztalő gól című mese például. Jó, de akkor mami most valami ijesztőt meséljél. Ijesztőt meséljek. Akkor jött a csípős kakas. Akkor most valami vicceset és ijesztőt. És akkor folyton voltak kívánságok, aminek próbáltál megfelelni, nyilván is gondolkodtál, hogy melyik történet az, ami megfelelhet ennek az elvárásnak. És egyre másra csak jöttek a sztorik. Én nekem borzasztó jó gyerekkorom volt, én nem is akartam felnőni, megmondom őszintén, és ezek annyira belém ivódtak ezek a történetek, hogy most is könnyedén elmesélem őket, mert jó volt megélni őket. Hát azért egyszer csak ki fogok belőle fogyni, de szerencsére sok unokatestvérem van, akikkel vannak még közös sztorink, úgyhogy pont most hallottam egy annyira vicces történetet, hogy már meg is írtam, mert azon még én is, hát nevetés nélkül alig bírtam még le is írni a történetet, hogy a nagypapa hogy megviccelte az egyik unokatesómat, amikor úgymond elvitte motorozni, Úgyhogy hál' Istennek mindig van kiből és miből merítenem újabb történetet.
Most említetted az unokatestvéreket, és ugye erről rögtön eszembe jut az, hogy az előbb említetted azt is, hogy a csapatmunkát, együtt dolgozást is megtanultuk gyerekként. Igen, hiszen akkor szerettünk játszani, ha sokan voltunk együtt.
Igen.
És ez természetes volt, hogy az ember kiment az utcára, már reggel azt néztük, hogy a szomszéd gyerekek kín vannak-e, ha nem, akkor addig óbigattuk a kapu előtt, amíg elő nem jött, vagy nem szólt az anya, hogy maradjatok, mert még alszik. És a mai gyerekeknek még a sajátjaimból kiindulva, és hogy pont úgy jött ki, hogy akik körülöttünk laktak szomszéd gyerekek, vagy sokkal idősebbek voltak, vagy sokkal kisebbek, úgyhogy például az enyémeknek is ez a fajta élmény, ez így sajnos kimaradt az életükben.
Pedig milyen jó is volt ez a bandázás.
Van-e konkrét terved már? Tehát, hogy tudod-e, hogy mennyibe lesznek mások a következő mesék, mint amik mondjuk ezek voltak?
A következő mesék ugyanez a stílus lesz, mint ami most is van. Annyiban lesz más, hogy ebbe elsődlegesen csak az anyai nagyszülőkkel közösen megélt történetek vannak, és most már szeretném az apai nagyszülőket is jobban bevonni, és már a kisiskolás történeteimet is bevonni a mesékbe.
Béla Pátfalván volt a könyvek bemutatója.
Igen.
A művelődési helyezbe május 29-én. Egy pár szót mondasz róla, hogy sikerült, milyen volt?
Életem első könyv bemutatója volt, soha nem csináltam még ilyet, mindenki nagyon izgult rajtam kívül, én valamiért nem izgultam, és egy abszolút pozitív hangulatú, nagyon kellemes este kerekedett ki belőle. Sokan voltunk egyébként, már most tudom így visszanézve, hogy 40 ember azért sok egy könyvben mutatom, pláne úgy, hogy igazából egy ismeretlen szerzőről beszélünk, habár nekem megvan az a helyzeti előnyöm, hogy én 30 évig ott éltem Béla Pátfalván, tehát azért még sokan ismernek és tudják, hogy ki vagyok, sőt a szüleimet is ismerték, és azért is volt ott egy könyvbemutató, mert amikor a Facebookon kiírtam, hogy írtam egy könyvet, akkor sokan reagáltak, és úgy ők szeretnének könyvet. És gondolkodtam, jó, de hát most egyesével hogy vigyem el mindenkihez a könyvet? És ezért gondoltam, hogy kéne egy helyszín, ahol így egyszerre tudnék találkozni ezekkel az emberekkel, és akkor mindig a véletlenek vitték előrébb ezt a történetet. Lényeg, hogy összejött egy könyvbemutató Béla Pátfalván, ahol egy kellemes beszélgetés keretében elmeséltem, hogy igen, nekem van egy ilyen oldalam is, nem csak egy hivatalnok voltam, hanem én mesét is mesélek az unokáimnak. Helyben meg lehetett oldani a könyvvásárlást is, és így mindenki ki lett elégítve.
És ugye hozzátartozik még, hogy a könyvhez az illusztrációkat Béla Pátfalván élő és ott is dolgozó óvodapedagógus Farkasné Nagy Noémi készítette.
Noémi egy csoda. Egy 3 gyerekes anyuka, rettentő sok feladattal, és mégis bele tudta az idejébe valahogy sűríteni, hogy nekem készítsen illusztrációkat. Őt is véletlenül találtam meg, hozzáteszem, mert a nászasszonyom ott dolgozik Bélapáton az óvodába, és ő, mikor beszélgettem vele, mert ő is tesztolvasott a gyerekeknek, az óvisoknak, és beszélgettem vele, hogy illusztráció kéne, de hát én hogy sok mindenben ügyes vagyok, de ezt azért nem menném én felvállalni, és ő neki jutott eszébe, hogy Noémi milyen szépen fest, és hogy mutatta, hogy milyen szép kis képet festett neki karácsonyra, és hogy mi lenne, ha megkérdeznénk. És gondoltam, hogy veszíteni valóm nincs, és megkerestem Noémit, és megkérdeztem, elküldtem neki a meséket, hogy egyáltalán olvassa el, hogy ő mit gondol róla, mennyire áll hozzá közel, és azt hitt, hogy hát ők ezt imádták, ezeket a meséket, mint hogyha az ő gyerekkora egy része jött volna vissza belőle, és hát nagyon-nagyon örül neki, hogy én megtaláltam ezzel a feladattal, és hát csodás képeket készített, megmondom őszintén, az, hogy ez a könyv mesekönyv lett, az nagyrészt annak köszönhető, hogy Noémi fantasztikus rajzokat, festményeket készített hozzá.
És ami nekem tetszik, hogy szerintem a meséknek a hangvétele, meg a rajzoknak a stílusa, az nagyon-nagyon közel van egymáshoz. Tehát, hogy ilyen személyes, kedves a rajz is, és a mese is. Tehát ez így egy jó egymásra találás volt megint.
És az is érdekes volt egyébként, hogy nekem ugye minden történethez egy konkrét kép, ami beugrik. És amikor Noémi elolvasta a meséket, 90%-ban ugyanazt rajzolta le.
Ezek azok a kis pontok, amikre az ember nem számít, de amikor elkezd valamint dolgozni, akkor ezek úgy jönnek, hál' Istennek, és összeállnak végül egy egészé.
Igen. Ez a könyv, hogy megszületett, ez igazából mondhatnám, hogy a véletlenek sorozata. Mert hogy mindig valami véletlen beszélgetés, valami véletlen történés, ami mindig előrébb vitte, és jobban fejlődött ez az egész dolog. És amikor készültünk a könyv bemutatóra, akkor megkerestem ott az ottani iskola igazgatóját, hogy felolvasna egy mesét majd a könyv bemutatón, mert hogy akkor úgy jobban rá tudnak hangolódni, hogy egyáltalán milyen stílusa van ezeknek a meséknek. És többször beszélgettünk a könyv bemutató előtt, és ő küldött át nekem egy Weöre Sándor verset, a célról szól a történet, és az utolsó sor azt nagyon a magaménak éreztem, mert az volt benne, hogy nem ismerem a célomat, de a célom ismer engem. És amikor ezt elolvastam, akkor így megvilágosodott, hogy te Úristen, nekem valóban ez lehet a célom, és a célom jobban tudta, hogy merre terelgessen engem, hogy ez a könyv megszülessen, mert én soha az életben nem volt ilyen tervem, hogy én majd meséket írok, hogy könyv lesz belőle, de hát ezt kellett csinálnom ezek szerint. A sorsom, a célom jobban tudta, hogy mi a feladatom. És érdekes, hogyha olyan dolgot csinálsz, ami a te feladatod, akkor így visznek előre a dolgok, és mindenbe segítenek.
Igen, olyan, mintha azt akarná mindenki, hogy ez így haladjon és megvalósuljon.
Igen.
Aki szeretné megvásárolni a könyvedet, hol tudja ezt megtenni, és hogy tudja megtenni?
Nem gondoltam, hogy ilyen nagy keletje lesz a könyvnek, megmondom őszintén, úgyhogy most még folyamatban vannak ezeknek az értékesítési csatornáknak a kiépítése, de aki szeretné elolvasni, az már a Bródi Sándor könyvtárba ki tudja kölcsönözni, mert már ott van belőle pár példány, és a könyvben is van, de most is elmondom, van egy www.mami.hu weboldal, ami folyamatos fejlesztés alatt van. Ott ugyanúgy, mint egy más bármely internetes vásárláskor, beleteszed a kosárba, megadod az adatokat, és meg lehet vásárolni a könyvet, viszont ennek ugye van szállítási költsége, és ami még most gondolkodom, és szeretném rövid időn belül megszervezni, hogy legyen egy olyan pont itt Egerbe, ahol odamész, és meg tudod venni a könyvet. De az is megoldás, hogyha a Facebookon rám írnak, mivel egri vagyok, és Egerbe és Eger környékén azért nem olyan nagy terület, könnyen elérhető bárki szerintem, megoldható, hogy személyesen is találkozunk, és aki szeretne egy könyvet, annak el tudom vinni, megbeszélünk egy helyet, ahol találkozunk, számlát tudok adni, minden megoldható.
Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, és tudtunk beszélgetni a könyvedről, ami személy szerint nekem is nagyon tetszett. Kívánom, hogy akkor a folytatás is ugyanolyan szépen jól összejöjjön, mint ahogy ez az első köteted is összejött.
Én is köszönöm szépen.
Bartucz Kovács Erzsébettel, a Mami Meséi című kötet szerzőjével beszélgettünk. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő, Somosvári Eszter Anna.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Kedves hallgatóink, dr. Varga László, orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Olivier Messiaen, L'Ascension, Mennybe menetel című darabját bemutató sorozatom negyedik részét hallják. A kompozíció alcíme Négy szimfonikus meditáció, amin az 1933-ban született zenekari változat esetében nem csodálkozhatunk. Azonban az 1934-es orgonaváltozat ugyanezt az alcímet viseli. A negyedik meditáció zenei anyaga az első és a második tételhez hasonlóan mindkét változatban megegyezik. Ugyanígy egyeznek címükben és bibliai mottójukban is. Az Atyához emelkedő Krisztus imája, a negyedik tétel címe. A szentírási idézet ismét Jézus főpapi imájából van, most János evangéliuma 17. részének 5. és 6. verséből, És most, atyám, kijelentettem a te nevedet az embereknek. És a 11. vers, többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig te hozzád megyek. Mindkét vers elgondolkoztató. A főpapi imádságnak is egyik alapvető gondolata, hogy Jézus megismertette a világgal az atyát. De különösen János evangéliumának első fejezetei éppen arról szólnak, hogy Jézus újra és újra kijelenti az atyát. S hányszor összegzi ezzel kortársai reakcióját, de ti nem hisztek. A másik vers az igeidő miatt elgondolkoztató. A főpapi imádságot Jézus elfogatása előtt imádkozta, s mégis múlt időben mondja, többé nem vagyok a világban. A múltidejű fogalmazásról még fogok ma szót ejteni. Most azonban vizsgáljuk meg kissé Messian négy szimfonikus meditációjának felépítését. Az első és a negyedik tétel ad keretet a műnek. Ezek szólnak Jézus megdicsőüléséről és mennybe meneteléről. Mindkettőben a főpapi imádságból veszi a komponista az idézetet. A zenekari változatban sajátos hangszerelési megoldással emeli ki Messian ezt a keretező funkciót. Az első és az utolsó meditációban is csak egyfajta hangszercsoportot használ. Az elsőben csak fúvósokat, és ennek ellentéteként az utolsóban csak vonósokat. Az organaváltozat első tételében a nyelvregiszterek képviselik a zenekari fúvós hangszereket. A negyedik tételben azonban kizárólag ajakregisztereket hallunk. A két tételt a tempó is összekapcsolja, mindkettő nagyon lassú. Az első tételt felirata szerint nagyon lassan és méltóság teljesen kell játszani. Ne feledjük, Krisztus azt kéri, dicsőítsd meg a te fiadat. Mintha megállt volna az idő. A negyedik tétel felirata extrêmement lent, ému és szolennel, rendkívül vagy végtelenül lassan, meghatottan és ünnepélyesen. Még lassabb lesz, mint az első tétel. Pihenésből hallgassuk csak meg a negyedik meditáció zenekari változatát. Az extremitás nem csak a tempóban nyilvánul meg, hanem a hangszerelésben is. Az első hegedűben mindenki ugyanazt játsza, de hangfogóval, vagyis szordinóval. A második hegedű és a mély hegedű azonban divízi, osztva játszik. Öten-öten ötféle dallamot. A legalsó szólam a cselló, vagyis hiányzik a nagybőgő, ami a hangzás mély alapját, fundamentumát biztosítaná. Ezzel el is szakadtunk a földhöz kötöttségtől. Természetesen az egész zene emelkedik, s mi elfacsarodott szívvel látjuk, hogy Urunk felfoghatatlan lassúsággal visszatér az atyához. Ha az első tételről azt mondtam, mintha megállt volna az idő, akkor most azt kell mondjuk, hogy teljességgel kiléptünk az időből. Hugh Wolf vezényli a Frankfurti Rádió szimfonikus zenekarát. Ha most tovább vizsgáljuk a négy meditáció felépítését, azt kell látnunk, hogy a két középső tétel rólunk szól. A második tételben még csak vágyakozunk a mennybe. A harmadikban Krisztussal együtt megdicsőülünk. Amíg a Jézusról szóló szélső tételek bibliai idézetekre épülnek, a második és a zenekari harmadik tétel a liturgiát idézi, először a kollektával, majd a 46. Zsoltár válogatott verseivel, vagyis még a földön vagyunk. Természetesen a Zsoltár is a Szentírásból való, de sorozatom előző részében hallhatták többszörös liturgikus funkcióját áldozó csütörtökön. Az orgona verzió harmadik tétele azonban Szent Pál apostol leveleiből vett idézettel alapozza meg a lélek kitörő örömének szemléltetését. S hát megdöbbentő módon ezek is múlt időben vannak. Kedves hallgatóim, az apostol úgy beszél, mint már beteljesült valóságról. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a virágosságban részesüljetek. Illetve, és vele együtt feltámasztott minket, és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban. Így aztán az orgonatételben már tulajdonképpen a mennyben vagyunk. Emlékeznek, a mennyei hangnemben Fizdúrban van. Nem csoda, hogy ez a tétel mindkét változatban a teljes hangzásban szólal meg, a leggyorsabb a négy tétel közül, és valami kimondhatatlan önkívületet ábrázol, s a négy meditáció csúcspontja. Ehhez a csúcsponthoz a második tétel gazdagabb hangzása egy lépcsőfok, tehát hangszerelésben és dinamikában egy fokozással érkezünk el a harmadik tételig. Nem csak a tételeken belül érzékelhetjük, hogyan teszi szemléletessé a zenét Messiaen tulajdonképpen minden zenei eszközzel, dallammal, ritmussal, harmóniákkal, tempóval, hangszereléssel és hangnemmel. Az orgona verzióban a négy meditáció hangnemi elrendezéséből is megszületik egyfajta szimbolika. Az első E-durban, a második F-durban, a harmadik Fis-durban, míg az utolsó, negyedik G-durban van. Vagyis félhangonként kromatikusan emelkedik a zene, ahogy időben előre haladunk. Lehet, hogy erre egy nagyon vájtfülű és jó megfigyelő hallgató felfigyel egy koncerten. Lehet. Valójában a Kotta tanulmányozásával jutottam el a felismerésre. Azt is mondhatnánk, hogy a zenetörténetben sokadszor van olyan eleme a darabnak, ami a szemnek és inkább a beavatottaknak szól. Végezetül nem hallgathatom el, hogy Messiaen a darab komponálásakor mindössze 25 esztendős volt. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottak a L'Ascension felfedezésében. A negyedik meditációt Olivier Latry játssza. Isten áldja önöket, viszont hallásra!
Elhangzott műsorunkban dr. Varga László, orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,1.